mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. A heti interjú rovatban ma Dimény Lóránt, Ha elhalt című kötetéből és kötetéről hallanak. A szerzővel Szabó András képzőművész beszélgetett Kolozsváron, a Bulgakov Kulturpresszóban múlt év végén. Ma január 16-a van, és mivel 2016 szökőév, még 350 nap van hátra ennek az évnek a végéig. Többek között Gustav, Daniel, Fanny, Godó, Gottfried, Henrik, Honorius, Izidor, Kara, Marcel, Otto, Priscilla, Stefánia nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. 1547-ben ezen a napon lett negyedik rettegett Iván Oroszország első cárja. Január 16-án Gerhard Schmidhuber, német páncélos vezérezredes megakadályozza, hogy egy nyilas különítmény lemészárolja a budapesti gettó 60-70 ezer főre tehető lakosságát. Schmidhuber az 1945-ös budai kitörési kísérlet során elesett. 1945. januárjában Szalai Pál, a nyilasok rendőrségi összekötője, tudomást szerzett arról, hogy a Royal szállóban jelentős számú német SS katona és magyar nyilas gyülekezik azzal a céllal, hogy a közeledő szovjet csapatok megérkezése előtt egy éjszakai rajtaütés keretében tömegmészárlást hajtsanak végre a budapesti gettóban. Szalai, aki kiábrándult nyilas volt, Schmidhubertől kért segítséget, mivel tudta a német tisztről, hogy távol áll a náci eszméktől. Visszaemlékezése szerint Szalai egyebek mellett azzal is érvelt Schmidhubernek, hogy amennyiben nem akadályozza meg a vérengzést, a háború után őt is felelősségre fogják vonni, mint tömeggyilkost. Schmidhuber összehívatta a tervezett tömeggyilkosság szervezésében résztvevőket, és megtiltotta nekik az akciót, a szervezésben résztvevő SS tisztet pedig a helyszínen letartóztatta. Ezt követően német őrséget rendelt a gettó bejárataihoz, akik elzavarták az ott őrködő nyilasokat. A szovjet hadsereg néhány nappal később elérte a gettót és felszabadította lakóit. Egyes történészek arra hivatkozva, hogy a német hadseregben szigorú hierarchia működött, kételkednek abban, hogy az ezredes egyedül döntött volna a zsidók sorsáról. Ők azt feltételezik, hogy Schmidhuber jelentést tett feletteseinek, így közvetve Himmlernek is, akik már gondolhattak arra, hogy vesztesként kerülnek ki a háborúból, és ezért jobb elkerülni a további atrocitásokat. Bárhogy is volt, Gerhard Schmidhuber vezérezredest a budapesti gettó megmentőjeként tartják ma számon. 1969-ben Jan Palach, a Prágai Károly Egyetem 20 éves diákja ezen a napon a prágai Vencel téren felgyújtotta magát a prágai tavasz Szovjetunió általi eltiprása elleni tiltakozásul. Tettét követően Csehszlovákiában többen is hasonló módon az önégetéshez folyamodtak, a rendszer ellen való tiltakozásuk jeléül. Jan Palach január 19-én halt bele sérüléseibe, temetésére 750 ezer ember ment el. Ma több emlékmű és utcanév emlékeztet az önégető diákra Csehországban. A prágai tavasz egy csehszlovákiai kísérlet volt a gazdaság, a párt és az állam demokratizálására, egy emberarcú szocializmus kialakítására 1968. januárjától augusztus 21-ig, amikor szovjet csapatok léptek be Csehszlovákiába, őket lengyel, magyar és bolgár csapatok is kísérték. 2013-ban Oldhatatlan címmel az HBO Europe TV csatorna egy történelmi dráma sorozatot készített a 68-as prágai tavaszról, illetve Jan Palach prágai egyetemista tragédiájáról. Az Oldhatatlan különleges alkotás. Nem dokumentumfilm, de a történet alapját valós karakterek, események és helyszínek adják. A filmben Jan Palach szülőháza és halotti maszkja mellett archív felvételek is felidézik a kort, amikor például Palach temetése alatt a karhatalom a tüntetők közé lövetett. A sorozat az 1989-es Palach 7 szervezett tömegtüntetéseit is feleleveníti. Jan halálának évfordulója egyetemisták új generációját inspirálta ellenállásra, ami végül a kommunizmus bukásához, a vasfüggöny lebontásához vezetett. ...1847-ben ezen a napon született Sklabonyán, a mai Szlovákia területén Mikszát Kálmán író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő. Írói pályája nehezen indult, mivel stílusa, eredetisége elütött korának megszokott normáitól, ezért a szerkesztők írásaiból sok részt egyszerűen kihúztak. 1874-ben jelent meg első önálló műve két kötetben, az Elbeszélések című, de nem kapott komolyabb figyelmet. Pár évig különböző napilapoknál dolgozott. De a sikertelenség miatt elkeseredve 1878-ban Szegedre ment, és a Szegedi Naplónál helyezkedett el, mint újságíró. Mikszáth Kálmán ott aratta első írói sikereit. Az 1879-es szegedi nagy árvíz és az ezután következő királyi biztosi korszak hálás témákkal szolgált neki. Karcolataiban a királyi biztosi tanácsot csipkette, s megörökítette Tisza Lajos és munkatársainak alakját. A hallgatók minden bizonnyal számos művét ismerik. A mai Eszpresszóban Írói Birtok című elbeszélését hallgathatják meg. Thank you. ha elhal című kötete 2015-ben jelent meg a Marosvásárhelyi Lektor kiadó gondozásában. A kötet 19 elbeszélést tartalmaz, amelyek különös írói világban játszódnak, mintha valahol a világ peremén, amíg érthetőnek a szélén, vagy éppen annak a középpontjában. Dimény Lóránt prózában, lírában egyaránt úgymond súlyos, azaz megkerülhetetlen köteteket tett asztalra. Írásról, művészetről és életről, az ember belső változásairól, megnyugvásról, természetről beszélgetett Dimény Lóránttal Szabó András képzőművész, a szerző több könyvborítójának tervezője, készítője. Beszélgetésükből az derült ki, hogy nem csak egyszerű borító tervezésről van itt szó, hanem sokkal többről, két alkotó ember barátságáról, mely közvetett módon ugyan, de alkotói folyamataikat is befolyásolja. Dimény Lórántot és Szabó Andrást hallják.
Elkezdjük ezt a mai beszélgetést. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, Szabó András és Dimény Lóránt, vagyis, ahogy én mindig mondom, és András alázattal elutasítja, a Ha elhal szerzőpárosa, de nem csak a legutóbbi könyvem szerzőpárosa, hanem az ezelőtt 10 évvel ugyanitt, ugyanebben a földrajzi pontban bemutatott Menta című könyvemnek a szerzőpárosa is. Akkor, amikor a Mentát az Erdélyi Híradó kiadása érdemesnek találta, akkor kezdtem el gondolkodni, hogy vajon miként lehetne ezt esztétikailag megfelelő módon tálalni, és megkérdeztem Búzától, hogy mi a véleménye, hogy ezen a prérin kit lehetne megkérdezni, megkérni, ki lenne erre megfelelő. Ő úgy gondolta, hogy Andrással szóba kellene állni. Találkoztunk a Vásárhelyi Tutumban, és minden ott kezdődött. Elmeséltük egymásnak a legény ember dolgainkat, mert hogy más idők voltak azok. És aztán megnéztem a András dolgait, munkáit, ő meg elolvasta azokat a verseket, amelyeket én ebbe a kötetbe szántam. És azt hiszem, hogy a Menta esetében egy valószínűleg munkavolumen és komplexitás szempontjából a legnagyobb történetünk állt össze. Mivel OJD elég nyitott volt illusztrációk irányába is, ezért a fejezeteket illusztrálta is András. A Menta az egy világkörüli utazás, egyfajta modern ballada, ahogy én akkor meghatároztam. Arról szól, hogy egy kis faluból valaki elindul, mert a globalizáció elragadta a kedvesét, és elindul megkeresni. Különböző kultúrákban, különböző helyeken fordul meg, megtapasztalja az ízeket, a hangulatokat, az illatokat, a nyelveket, a nyelveknek a hangzását, és így állnak össze a fejezetei ennek a könyvnek. És András ezekhez készített fejezet illusztrációkat. Nagyon megragadt már akkor az a fajta aktualitás, az a fajta nyers dinamika, ami az András munkáiban van. Az, amit mutatnak ezek a képek, az, hogy hogyan fér meg egymás mellett a szamuráj, vagy a jakuza korondi rigóval, a kerámiákon, a nagymamának a tornáca, a nem tudom, a laptoppal, vagy a technológiával, mint olyan. Úgy éreztem, hogy pont arról szólnak ezek a képek, mint amiről az akkori energiájú írásaim, ahogy akkor nagyon fontosnak gondoltam a formát, időnként úgy gondolom most visszatekintve, hogy a forma sokszor elnyomta azt, amit szerettem volna tartalmilag a munkákba belevinni. Legutóbbi találkozási pontunk ez ugye mikor volt? Tavaly ősszel, vagy egy évvel ezelőtt, olyasmi?
Igen, tavaly ősszel.
Akkor kezdtünk beszélgetni erről a novella füzérről, amelyet a Lektor kiadó karolt fel, és szánt megjelenésre. Odaadtam Andrásnak a kéziratot, Ugye időközben mindenféle dolgok történtek az életeinkben, gyerekek, család, házépítés, ilyen-olyan témák, amelyekről valószínűleg többet is tudnánk beszélni, mint ezekről a könyvekről, és így ezen elfoglaltságok közepette, amikor már András kifejezetten a műteremnek élt, és korunkkal is szakított, abban az időszakban kezdtünk erről beszélni, hogy lennének ezek a novellák, alapvetően olyan környezetben történnek, zajlanak, ahol nagy távolságok vannak az emberek között, ahol fújnak a szelek, egyfajta tanyavilágban, ahol mindenféle érdekes figurák mozognak a ködben. András, ahogy elolvasta ezeket, nem volt annyira eufórikus talán, mint a 11 esetében, de ilyen nagyon megfontoltan előállt egy javaslattal a borító tekintetében, amire én azt mondtam, hogy ez az a kép, ami a legjobban összefoglalja mindazt, ami ebben a könyvben történik. Hogy van ez, hogy egyszerre kezdett érdekelni bennünket a kertészkedés? Turkáljuk a földet, oda elültetünk magokat, és jövőre ezek itt buja növényzet formájában számítunk rá, hogy ki fog csillázni. Miért van ez, hogy ez 35 körül mindenkit elkezd érdekelni, vagy nem?
Én még nem találtam meg rá a magyarázatot, de az tény, hogy tényleg 10 éve ismerjük egymást, és 10 év alatt szerintem, ha 10-szer találkoztunk, akkor sokat mondok. És így párhuzamosan mégis valahogy úgy érzem én is, hogy egy síkon haladunk. Tehát neked ez a kötethez hangulat, meg minden, ami körülötte van, az körülbelül akkor engem is megérintett. Tehát ilyen furcsa mód ez valahogy így alakul. Ezzel a kertészkedéssel kapcsolatosan csak egy ilyen szép hasonlatot tudok hozzáfűzni, mert a magyarázatot még nem találtam meg, de ugye ez az én technikám is, ahogy én dolgozom, ez a feketéből visszakaport fehér, ez valami hasonló dolog a földdel is. Földműveléssel, ugye, hogy abból a sötét masszából élet és fény fog kibújni, ugyanilyen módon gondolom a gyerek létrehozás meg nevelés is valahogy így, ezért fontos nekünk is, ugye, párhuzamosan újból. Hát valahol ezt láttam, tehát hogy te is egy ilyen kreatív ember vagy, aki ezeket a dolgokat így megszülöd, és a sötétségből fény bújik ki.
Ha elhal című kötetéből olvas fel egy részletet.
A legelső novellából mindenki sarjad egyszer. Változó, kérges idők voltak azok. A történelem, mintha durvábbra állított késekkel őrölt volna, mintha sietve el akart volna intézni valamit. Sokáig azt is hittem, hogy nincs Isten, aki rendezni a dolgokat, a hangokat visszhang nélkül elnyeli az idő iszapja. Aztán egy nyáron, mintha kisimult volna minden. Úgy éreztem végre, hogy Isten nem alszik. Amikor a rádióban beolvasták a harmadik kibelezés hírét, eszembe jutott a profécia, amit a szovjet kivonulás után még sokáig emlegettek arrafelé. Visszajönnek, persze. Visszaveri őket valami, aztán újra a pofádba csapnak, bökte oda mormogva a zöld pulóveresnek, miközben a laktanya mellett elvezető úton a távolodó szovjet ágyukat nézték. Évek múltán is emlegették ezt a szomorú jóslatot, amikor már persze mindenki a saját bőrén érezhette, hogy a szovjet megszállás nem mulandó. Pedig nem profécia volt az, amit a távolba merengő kis vörös ember a szakálla sűrűjéből elmorzsolt, hanem csak Kései válasz egy órákkal korábban megfogalmazott kérdésre, amelyet a műhelyében szegezett neki tanoncai közül az egyik. Ha a cukorgyár salakját lapátoló munkások a közeli kárászos felé néztek volna, egy fehér ruhás férfit láttak volna a falu határa felől, a töltésen keresztül a tó felé haladni. Nem csak látták volna, de az öregebbek akár fel is ismerhették volna a lenvászos ing galléria fölötti vörös szakáról a ránctalan öreget. De a munkások nem figyeltek másra, csak a csatorna tölcsér szájába szorult testre, amelyet egy lapát nyelével bögdösve próbáltak a partra tolni. Nemrég szippanthatta be a sodrás, még nem volt felpuffadva. Finom dallam áradt szét a tópartján a pipacsok között. A lemvászon ruhás férfi egy fűszfa árnyékában állt meg, és óvatosan egy lapos kőre engedte a bőrfugantyús rádiót, amelyet a vállán hozott. A rádióból szomorú dallam hallatszott, halk éjszakai muzsika a messzi éjszakról. A krokodil mintás táskából egy tükröt emelt ki, a fűszfa alsó ágára kötötte, aztán egy fanyelű borotva pamacsal ráérősen behabozta az arcát. Forrón sütött a nap, zizegett a mező, a tóvizén nagyívű kövér hullámok nyíltak ki, majd a nádas tövében törtek meg, némelyek visszaverődtek, és meghártyázták a borotva fényes élét, amint a tóvizébe mosta róla a habot. Amikor végzett, komótosan összepakolta dolgait, és ugyanarra, ahonnan jött, a cukorrépa mezőket átszelő töltésen, vállán a himbálózó rádióval a házak felé ballagott. A vulkanizáló felől ért be az utcába, végigment a szövetkezeti istálók előtt, a bodega előtt balra térve szorosan haladt a falak mellett, majd a templomkapunál várakozó, fekete autó mellett megállt. A rádióban híreket mondtak. Újabb kibelezés borzolta a fenyvesek között elnyúló medence csendjét, a harmadik áldozat az ülepítő lefolyójába szorult. Ezt azonban a férfi már nem hallhatta, mert a fekete autó megállt a bodega előtt, a bőrfogantyús készüléket egy kinyúlókar óvatosan a kőlépcsőre tette, a szinte hangtalanul tovább haladó autó pedig végigkanyargott a főúton, a nyugati hágó irányába. A készüléke közben egy délutáni riport műsor hangjait szórta, melyben neves értői az emberi léleknek a bosszúról értekeztek. Jobb felső sarkában, a hangszóró mellett igényes, rézműves felirat fény lett. Herskovics, Waver, Manó, Chicago. A vörös ember asztala mellett egy goblen lógott a műhely falán, fehérre hímzett kék betűkkel. A mezőn széttépett húst ne egyétek meg, hanem az ebnek vessétek. A kis szobát mindenféle szerkezetek, óraművek, rádiók, zsigerei, szerszámok és könyvek töltötték ki. Ide járt a félfalú, aki a tudomány rejtelmeibe szeretett volna betekintést nyerni, Manó, a zseni magyarázatait hallgatva. Itt próbálhatta ki olyan bolondériákat, amelyekkel óceánon túli hangokat lehetett hallani, vagy a fény útjába helyezett szerkezettel megnézni azt, ami a tegnap történt. Így hívták a vörös zsidót. Az ember, aki a fénnyel játszik. Manó gyakran mesélt a gyermekeknek a répaföldek közötti tópartján a hullámokról. Apró fehér kavicsokat dobott a vízbe, aztán széles karmozdulatokkal magyarázta az interferenciát, disperziót vagy törést. Miközben a hullámok szálai beszőtték a vízfelszínt, hogy idővel nyomtalanul elüljenek. Ilyen a fény is mutatott a nap felé, és ilyen Isten szava is, mint ez a bőrözés a nádas mellett. Fogta a kis fémtégelyeket, részszálakat húzott közéjük, és a fakeretre feszített bőrmembrán halkan megszólalt. Nem igazán értették a tudományt a helyiek, és minthogy az irigység soha ki nem múlik, míg ember az ember, gyakran megesett, hogy néhány forróvérű suhanc a tóhoz igyekvő Manó útját állta, és olyan dolgokat művelt vele, amelyek kifundálásában csak Bonifác plébános képzelete szabott határt, aki magát az ördögöt vélte felfedezni a magányos zsidóban. Egy nyári szürkületkor történt, hogy Manó hazafelé tartott néhány gyermekkel. Az alsó nyíressel egy vonalban három ember lépett elébük. A vincelér Kálmán, a sánta Kántor és a medvemancsú Orbán. Lefogták, leborotválták a pajeszt, a vörös pamacsokat a füléből, az orrából kikandikáló vörös szőrszálakat, aztán segbe rúgták a kis vörös embert, a riad gyermekeket pedig elhajtották. Mondják csak el a hírt, Hogyan lett kopasz a zsidó varázsló? Manu óvatosan emelte le a kredencről Isten szavát. Beletúrt nem létező szakállába, miközben fellapozta vaskos könyvet, és egy határozott mozdulattal kitépett belőle egy lapot. Majd egyetlen sort húzott alá. Szemet szemért, fogad fogért, kezet kézért, lábat lábért. Mindenki sarjad egyszer, dörmögte a zöld pulóveresnek, amikor az utolsó M13-as kattyusa is befordult a sarkon. A gonosz spórák egyszer szárba szökkennek, írtáson a nyíres, régi mederben a laboda, arcélen a szőr. Minden örök, semmi sem vészel, a hullámok megjegyzik a helyet, ahonnan indultak. Ott állt a bodega előtt, kérgesen, szemében azzal a rengeteg hasító fénnyel, ami a szinte fél század alatt az arcába zúdult, a keserűségtől szétszabdalt homlokához egy sáros szénaszál tapadt, és ha nem lett volna olyan kérges a szíve, úgy érezhette volna, hogy egy igazán jót sírna. De nem jöttek könnyek a szemébe, és miközben a bodegába beforduló röhögő társaságot nézte, vörös bajuszára lassan ráfagyott a november végi dér. Oldalára tapasztott tenyerében pedig jó volt éreznie, ahogy a szvetteren keresztül vére felmelegíti az ujjak közét. Ugyanazok hárman, talán a plébános is velük volt. Percekkel később, amikor bal karja alatt a baltával elbicegett, az istállók falát támasztva, maga mögött sötétlő, véres csíkot húzva, senki sem gondolta volna, hogy egyszer, egy aranyfényű nyári délutánon, egy gyönyörű nővel az oldalán fog megjelenni, éppen a templom faragott kapujában, könnyedén lengedező fehér lenvászon inkben, majdnem 80 évesen, mellette pórázra kötött szürke vadászgörénnyel, hogy a vállán keresztül vetett krokodiltáska első zsebéből elővegyen egy bok pénzt, és a várakozó férfi markába nyomja, melyre az csak megbillenti fekete nyúlszőr kalapját, és hátat fordítva elindul az évek óta látható, száradt vércsík mentén, zsebében egy Sheffieldi 6-8-ados Mappin & Webb Royal Cutlery Works borotvával. 20 év is eltelt azóta, hogy a vércsík megjelent a köveken, talán 30 is. Elegendő idő mindenképpen, hogy valaki felejtsen. Elegendő, hogy megbocsásson. De van rá eset, hogy az idő nem mossa le a koszt. Rászáradva ott feketélik egy életen keresztül, lassan kopva a fényben, szinte észrevétlenül színt változtatva, árnyalatbeli fakulást mutatva csupán. Ilyen volt az a fekete csík, amelyről a fiatalabbok azt gondolták, talán szurokkal töltött edény hagyta maga után, esetleg szenes botnak a vége, mert lemeszelni vagy lemosni lehetetlenség volt. Minden festék alól előbújt az irány, amelyen egyszer útnak indult Manó, a vörös zsidó. A lemvászon inges nem szeretne túl sok időt tölteni errefelé. Nem akar túl nagy erőket megmozgatni. Rövid, célzott mozdulatokkal szeretne dolgozni, mint vadászgörényei a Michigan-tó parti birtokon. Most éppen csak Ursulát hozta magával, a legidősebb nőstény, hogy megismerje az erdélyi belsőségek ízét. Felénk mindig is nagy becsülete volt a májasnak, véresnek, tüdősnek. Bekapcsolta a rádiót. Arvo Pärt, tükör a tükörben. Az ülepítő felől hallatszó kiabálásokkal nem foglalkozott. Olyan kirobbanó volt az a nyár, olyan nyers. A mező zsongott a bogaraktól. Ő úgy ballagott a töltésen, mint akkor régen, nyáron. Nyugodtan, figyelmesen, tisztán dolgozott. A lemvászomból fölöttébb nehéz kimosni a vért. Erős, szálas szőrzete volt a sánta kántornak. Figyelmesen vágta ki a pamacsokat, aztán óvatosan a porcelán szelencébe szórta. Ursula fürgén hullámzott, kis sunyi feje úgy merült el a kántor gyomrában, mint vadkacsa a tó ezüst tükre haladt. Időnként csámcsogott, mint amikor zsírcafatok surrognak a forró vason. A vincelér meginasodott, száraz volt és szálkás. Ursula apró fogai nem győzték a pikkelyes bőrét. A vénorbán salakos fejét előbb le kellett locsolnia, csak utána láthatott neki. A legjobb angol pengével dolgozott. Ugyanazzal, mint amit a nyúlszőr kalaposnak adott, hogy előkészítse a terepet. Nem szeretett megízzadni. Ennyi az egész. Nos, a legnagyobb erény a türelem, ecsetelte az egyik hang. és mielőtt a milicista szőrös ujja a kikapcsoló gombot megnyomta volna, még hallani lehetett a folytatást, amely kiegészítette és egyben ellentmondott ennek, és pedig a felejtés, a ráhagyatkozás az időre. De senki sem volt a közelben akkor, csak a rendőr, aki a napfényben hunyorítva nyugatra vizslatott, mielőtt a vállára emelte volna a készüléket, hogy bevigye az őrsre bizonyítéknak.
Dimény Lorent Ha elhalt című kötetéből hallottak egy részletet a szerző felolvasásában. Dimény Lorent író és Szabó András képzőművész beszélgetéséből hallottak egy részletet, amely a kolozsvári Bulgakov Kulturpresszóban hangzott el múlt év végén. Az Espresso hátralevő részében Mikszáth Kálmán Írói birtok című elbeszélését hallják.
Jó ideje lehet már annak, mikor beállított hozzánk a könyvkiadóm, és azt az ajánlatot tette, hogy újra kiadja a könyveimet. Hát csak tessék mondám, de aközben jól megnéztem, nincs-e valami elmebeli fogyatkozása. Igen, felelte, de állapodjunk meg a honorárium iránt. Honorárium? Hát mit lehet olyan könyvekért adni, amelyeket már mindenki olvasott, aki irántam érdeklődik? Én 5000 forintot ajánlok fel. Elég lesz? 5000 forintot? Nyitva maradt a szám, de egy szót sem bírtam kiejteni. Némán csaptam kezemet a tenyerébe. A feleségem és a gyerekek is ott ültek az asztalnál. Olyan megdöbbentő ünnepélyesség volt a kész csattanásban, hogy az asszony elhalványodott, s a gyermekek élénk figyelemmel függeszték ránk dióbarna szemecskéiket. A macska, amelyet éppen akkor akartak hámba fogni, kiszabadult, és ösztönszerűleg a kiadó ölébe ugrott. Tehát végeztünk, szólt üzletszerű rövidséggel a kiadó. Sitt, te, cudar! A macskát lerázta a térdeiről, és eltávozott. Kocsim vagyok, sietek, magyarázta az ajtóból, majd elküldöm, aláírás végett a szerződést. Nagyon jó lesz. Egyedül maradtunk. A feleségem izgatottan fordult felém. Szent Isten, szólalt meg félig ilyet, félig folytott hangon. Mit fog annyi tömérdek pénzzel csinálni? Mit? Hogy mit hadartam még, mint egy elkábultan? Hát mit lehessen annyi pénzzel tenni? Megválasztatom a gyereket képviselőnek. Ezt a 4 éves gyereket, nevetett fel az asszony, hát megvan maga bolondulva. Igaz, igaz, el is felejtettem. És ezzel odaszaladtam a nagyobbik fiamhoz, és egy barackot nyomtam a szöszke fejére. No te buksi, ha csak egy rőffel nagyobb volnál most, mindjárt képviselőt csinálnék belőled. Lacika szája sírásra ferdült a baracktól, az anyjuk közbeszólt. Hopsza, gyerekek, ne vessétek ki apátokat, az új zápolya Jánost. Gyermekek elkezdtek kacagni, mintha két kis csengetyű csilingelne, az anyjuk versenyt nevetett velük, nem lehetett megállítani. Ugyan ne csipogjatok itt, az ember nem is tanácskozhatik. Mert azt a kis örömet is iridli tőlem. Magának semmi érzéke a komoly dolgok iránt, most az 5000 forintról van szó. Bánom is én az 5000 forintját, vágott vissza durcásan. Csináljon vele, amit akar. Tudom, úgy se hallgat a tanácsomra. Hát mi volna a tanácsa? Hogy vegyünk rajta egy birtokot. Birtokot? Jó, vegyünk. De micsoda birtokot lehetne 5000 forinton venni? Hát vagy 8000 forintosat. 50-60 holdat szép kis zsindelyes házacskával, 3-4 ezerrel adósak is maradhatnánk. Helyes, legyen meg tehát a birtok. Felesége arca kiderült, és nyomban elkezdte a gyerekeknek beszélni. Nosza, menjetek, csókoljatok kezet az apácskának, aki nektek birtokot vesz. A birtokon bocik lesznek, akik bőgni fognak. Az istálóban cocók lesznek, az egyiknek fehér lámpás lesz az orrán, taiga is lesz az udvaron. Abba fogják bele a csacsit, akit a Jancsika fog hajtani. Hát még a kert, az lesz még csak a gyönyörűség. Ott fogtok kergetőzni, lepkét fogdosni, madárfészkeket szedni. Aztán teleültetjük az egészet gyümölcsfákkal, és amikor megéheztek, Lacika fölmegy a fára, megrázza a gajakat, csak úgy fog róluk potyogni a sok cseresznye. Jánoska alul lesz, és a kalapjába szedi. Jánoska sírva fakad, hogy ő bizony nem lesz alul, mert ha Laci megy fel a fára, akkor mind megtalálja enni a cseresznyét, és nem marad semmi lerázni való. Hadd legyen alul a Laci. De már a maga jogaiból nem enged a bátya. Azért is csak én megyek fel a fára, én rázom meg a gajakat. Incselkedő szó, incselkedőbbet kölykezik, a két gyerek összevesz, és birkózásra kerül a dolog. Hasztalan csitítja az anyjuk, ne bánsd, erezd el, elnyem, mordizom gyerekeit. Apa, ne vegyed ezeknek a gazembereknek birtokot, megölnék magukat a halálunk után az osztozkodásnál. Hamar összevesznek, hamar kibékülnek. Már egy óra múlva barátságosan együtt húzgálják a kis szekeret, és vígan szaladnak Erzsi néni elé, aki vidékről érkezik látogatóba. Két asszony összecsókolózik, és megindul a sok ezer kérdés. Mi újság nálatok? Hogy van ez? Hogy van az? Ki halt meg? Ki jár jegyben? Ki jutott az őrültek házába? A sok téma között, nem is egészen a legvégén, eldicsekszik a feleségem, hogy egy kis birtokot szeretnénk kinézni. Valami szépet, olcsót, valahol a néniék környékén. Erzsi néni mindjárt ajánl is egyet. No, az bizony jó lesz, fiam, gyermekem. Tudod mit? Vegyétek meg Birinkén az özvegy Maláti Józsefnét. Azt magad is ösmered. 53 hold, abból 20 kaszáló, csinos ház, 5 szobával, valóságos kastély, és azok a fölséges nagyfák a kertben, az egy park, édes hugom. Hát eladó-e? Majd az lesz nem sokára. Nem adok neki fél esztendőt. Fülig adósságban van az asszony, persze, az a sok putz. Dobra verik, fiacskám, ha akarja, ha nem, de lehet, hogy szabad kézből is eladó. Ugyan tudja ki, édes nénikém. Ne félj majd, kitapogatom én, és írok nektek. Nem adnám a világért, ha közelemben lakhatnátok. A birinkei birtok most már napi kérdése lesz a háznak. Estén kint a gyerekek a lefekvésnél, mikor már az anyjuk tenyerének árnyékából támadt nyulacska, jól kiszaladgálta magát a falon, szemeikre ereszkedő álommal birkózva elsengve suttogják. Mamuka, meséljen a birtokról! Ez azután belekezd, és úgy felinstruálja azt a birtokot mindenféle igavonó és szárnyas állattal, szénakazlakkal, amik alatt bujósdit lehet játszani, kocsi színekkel, ahol minden kigondolható jármű van, tavakkal, melyekben halak úszkálnak, hogy az valóságos mintagazdaság. Még lánc is van a bodri nyakán ezüstből a Jánoska monogramjával. Különösen szép a kert, nagy lombos, madárfészkes fáival. Szegény két kis fiam alattuk alszik el minden áldott éjjel. Hát, mondom, a gyerekek már hónapok óta ott háltak a birtokon, de nappal is ébren, gyakran szaladt oda az eszük. A görög dinnyét ettek, a magukat szépen félre rakták. Jó lesz elültetni a birtokon, ha valami tarka omnibusz lovat megláttak az ablakból nyomban, nekem estek. Menjen le, vegye meg, elviszük a birtokra. Így álltak a dolgok, amikor egy kis konfliktusom támadt a kiadóval. Az egyik könyvre, amit ő beleértett a szerződéses munkákba, egy más kiadó formált jogot, és nem is lehetett tőle elvitatni. Emiatt az 5000 forintos szerződés érvénye megingott. Azaz még most is függőben van. Szomorúan mentem haza. Vége van tehát. De miképpen mondjam meg otthon, hogy oda a dominium. Szegény feleségem nagyon el fog szomorodni. Mégis tudtára adom. Jobb, ha átesik rajta. Fiam, hozakodtam elő kíméletesen, gyöngéden. Sovány a mi szerencsénk. Alig, ha lesz valami abból a szerződésből. Hogy kérdi egykedvűen? Az egyik könyvet oda nem adhatom, mert már a másé, és a kiadó éppen azt a könyvet akarja. Az bizony kellemetlen vetette oda könnyedén, és közömbösen látott a napi dolga után. Csodálkoztam, bár örültem, hogy nem nagyon veszi a lelkére, pedig mennyire a szívéhez nőtt ez a terv. Mégis különösek az asszonyok. Hanem még jobban ámultam másnap, mikor hazaérve a szerkesztőségből. Roppant haragban találtam az asszonyt. Duzzogott, veszekedett, csapkodta az ajtókat, és idegesen lögdöste a tányérokat az asztalon. És magának már megint mi a baja? Képzelje, csak az a gaz, Malátiné, egészen tönkre teszi a fáinkat. Tökéletesen elrondítja a kertet. Miféle fáinkat? Hát a fáinkat. Most kaptam az Erzsi nénitől levelet, hogy azt mondja, egy darabka tüzelőt sem vesz, hanem minden héten kivág egy fát. Nem rettenetes ez? Hogy lehet az ilyet tűrni? Istenem, azokat a gyönyörű fákat. Ugyan-ugyan. Legyen esze. Az övé a kert, sajátját vágja. Aj, maga mindent olyan könnyen vesz. Teljes életében könnyelmű volt. Színlelt haraggal pattantam föl. Igaz. Maga a komoly gondolkodású. Na de elég már, ami hóbort, az hóbort. Ha még egyszer előhozzák nekem azt a birtokot, rögtön elutazom a városból. Nem hozták elő többet, még nem egy nap magam olvastam az odavaló labban, hogy birinkén tűz volt. És a Malátiné háza mindennemi jószága elégett. Na, hála Istennek lélegzettem fel bizonyos titkos örömmel, mert hiába kissé az én kedélyemet is nyomta a birtok. Most én lennék a tűzkárvallott, de jó, hogy semmim sincs. Siettem is haza jelenteni a jó hírt. Tudják-e, mi történt? Na, ugyan mi? Kedden virradóra erégett porrá a Malátiné háza minden épülete, míg a kert fáj is színné perzselődtek. Lehetetlen, dadogta a feleségem elhalványodva, és leült egy székre. Aztán mereven nézett maga elé, elgondolkodott, majd szelíd kék szemeiből egyszerre megeredtek patakban a könnyek. A gyerekek félénken simultak hozzá, megfogták a szoknyáját, és elboruló tekintettel nézték, mintha ki akarnák találni. Mi baja van, mamuka? Eléged, kedves kém, a birtokotok. Nincs már nektek semmitek a világon. Mire a tűzkárvallott birtokosok mécse is eltörött, és hangos bőgéssel siratták meg a birinkei birtokot.
Az Espresso a végéhez közeledik, Márta Nevelin mára köszöni figyelmüket, a jövő szombati viszonthallásra.